Szeretettel köszöntöm Bozorádi Zoltán, nyugdíjas evangélikus lelkészt, aki március 4-én töltötte be földi élete 80. életévét. Ebben az interjúban is szeretettel köszöntünk, Zoli bácsi, Isten éltessen téged.
Köszönöm.
Hadd kérdezzem meg először a köszöntés után, hiszen mindenkit érint most ez a világjárvány, hogy te találkoztál-e ezzel a járvánnyal, a Covid-dal?
Igen, január 1-én felment a lázam, és nagyon kemény volt, egy 8-10 napig, és utána folyamatosan javultam. Nagy kegyelem, hogy így átmehettem ezen a betegségen, mert sok olyan bajom van, ami egyenként is megnehezített volna a helyzetet, vagy esetleg sokkal súlyosabb lett volna. Szeretném hozzátenni, hogy ez az emberi oldala. A másik oldala, hogy addig vagyunk itt, még az Úristen jónak látja. Sok olyan esemény történt velem, ami segített abban, hogy felkészült legyek bármikorra, és így is beszéltük meg a családdal, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi fog történni. De hát nyilván gyülekezet imádkozott, család imádkozott, nagy halleluja van bennem azért, mert Isten most úgy látja jónak, hogy itt maradjak.
Azt hallottam, hogy más evangélikus lelkészek is ott Nyíregyházán megbetegedtek. Hogy látod ezt, hogy a lelkészek külön ki voltak téve ennek a veszélynek?
Azok a lelkészek mindenképpen, akik bementek a kórházba úrvacsorát inni. Amikor valaki azt a lelkészt hívja, akivel különben is régóta kapcsolatban van, akkor nyilván nem passzolja át a szolgálatot a kórház lelkésznek, és itt az Emmaus gyülekezet lelkésze is, András is tulajdonképpen elkapta ezt a vírust. Mi nem találkoztunk egymással, tehát nem tőle kaptam el. Igen, biztos mások is. Tehát én ugyan nyugdíjas vagyok, de az aktív lelkészek élete az meg különösen az emberek között van, és hát azért nem sok kell hozzá. Számszerűen nem tudom, hogy hányan, de sokan voltak benne, és más lelkészek is, nem csak evangélikusok.
Zoli bácsi, milyen 80 éves evangélikus lelkésznek lenni? Mondtam legelején, hogy nyugdíjas lelkész vagy, de nem vonultál a szolgálatból nyugdíjba. Tulajdonképpen az is érdekel, hogy hány éve vagy nyugdíjas lelkész, mert ez nagyon nagy idő, és hogy 80 évesen válasz ige hirdetést és egyéb szolgálatokat?
Amikor betöltöttem a 65. életévemet, nem kérdeztük, hogy maradhatok-e még 2 évig, és ezzel én részben kiléptem a társadalmi közéletből, és kiléptem az egyházi közéletből is. Tehát elsősorban azt a szolgálatot éreztem fontosnak, amit a sok nem lelkészi munka mellett végeztem, de nem olyan mértékben, ahogy azt jó lett volna, ez pedig a személyes beszélgetés. Ahogy a nyugdíjba mentem, ez kiszélesedett, és rendszeresen, a mai nap is volt már egy lelkipásztori beszélgetésem, tegnap 2, és azt megelőzően péntek, szombat, vasárnap volt egy hitmélyítő csendes hétvégénk, ez a Hiszés Istvánnak a vezetése alatt működik. Most már legalább 20 éve együtt tartunk tavasszal, ősszel hétvégét, és nyáron egy-egy hetes alkalmat. És hát ezen volt 2 ige hirdetésem a vasárnap délelőtt egy úrvacsorai liturgiával, és online egy hát olyan 50-60 között mozgott létszám, néha többen voltunk.
Szokták emelgetni, hogy a katolikusoknál úgymond kötelező a gyónás, tehát náluk lényegében rendszeres lenne a lelkigondozói beszélgetés, de az evangélikus gyakorlatból ez azért eléggé hiányzik. Pedig Luther egyáltalán nem törölte el a lelkipásztori beszélgetést, és ennek nagyon-nagyon örülök, hogy azt tudom nálad is, meg Itzés Istvánnál, meg hát hozzám is jönnek sokan, és van ennek gyakorlata. Mégis mit tapasztalsz? Mennek hozzád például fiatal lelkészek is? Mert nagyon nagy szükség lenne a lelkészek lelki gondozására is.
Évtizedek óta vannak lelkészek, akik megkeresnek, olyanok, akik eljönnek egyszer, és Isten rendbe rakja őket, olyanok, akik többször. Most is van ilyen beszélgetésem. Hát ugye valamikor a nagy templomba szolgáltam, az Emmausnak az önállósításáig. Ez egy hosszú idő, tehát 93-tól 2005-ig tulajdonképpen összegyűlt a környékről egy gyülekezet. Ennek előnye az, hogy áttekinthetőbb egy kisebb létszámú gyülekezet. A segítségnyújtásnak én később jöttem rá arra, hogy ajándékba, nem tudom, hanyadéves teológus koromban ért el az, hogy voltak, akik megbíztak abban, hogy nekem elmondják az életüket. Én azt gondolom, hogy még erre nem voltam felkészülve. Beszélgettünk természetesen, és hát amit Isten eszembe jutott, mondtam meg biztos, hogy volt is áldása Istennek ezen. Nekem nincsen világi felkészültségem, hogy ezt hogyan kell. A felkészültségem legfeljebb az, hogy én feltétel nélkül hiszek Jézusnak a hatalmában, hogy ő mindent megtehet, és igéket mondok, és imádkozom. Bátorítom azt, akivel beszélgetek. Van olyan kapcsolat azért, amelyik több mint egy évig tart, és viszonylag rendszeres találkozások olyanoknál, akik nagyon mélyen vannak. Ez nem tömeg, de azért voltak olyanok, akiket Jézus megszabadított. Pszichiátriai betegeket, akikről lemondtak, és teljesen visszakerültek a normális polgári életbe, hivatásukba vagy iskolába.
És ha visszaemlékezel a saját életedre, voltak-e neked ilyen részben példaképek, vagy igehirdetők, akikhez te kötődtél, és szívesen hallgattad őket, vagy hasonlóképpen elmentél hozzájuk akár beszélgetni is?
Ha rátérhetek a gyerekkoromra, akkor ebből könnyebben kapcsolódnak.
Akkor kezdjük a gyerekkorral.
Talán így lehetne mondani, hogy polgári családba születtem. Édesapám osztályidegen volt hadifogságban, halálra ítélték, börtönben internálták, és aztán valakinek születésnapja volt, Sztálinnak, Rákosinak, és akkor kaptak sokan amnesztiát, és akkor hazajött. A édesanyám volt evangélikus, édesapám katolikus. Édesanyámnak volt olyan időszaka, amikor kérdeztem, hogy van-e Isten, azt mondta, hogy sajnos nincs. Édesapám pedig eljárt misére időnként. Tárospatakiak vagyunk, de édesanyám pedagógus volt, és hogy ne kelljen minden nap bejárni rendőri felügyeletre. Elkérte magát a Bodrog közbe, és ott egy valamikori uradalom, Erzsébet majorba volt tanítói állás. Édesapám meg mezőgazdász, közgazdász, meg borász volt. Ez volt a megélhetésük. Aztán, hogy nyugdíja is legyen, később elment Miskolcra egy ládagyárba éjjeli őrnek. Konfirmálkodtam a 8. osztályos koromban, annak különösebb hatása nem volt rám. Az első gimnáziumi évem besátorolja Újhelyből megígérték, hogy mindenből megbuktatnak, hogyha nem visznek el egy másik iskolába. Úgyhogy ez elég erősen meghatározott. Onnan mentem a református gimnáziumba Debrecenbe, hittat is tanultam. Ezek annyira távol voltak tőlem, hogy mi lesz belőlem, nem érdekelt. Megkérdezték, hogy mi akarsz lenni, azt mondtam, hogy semmi. Hallgattunk nagyon jó ige hirdetéseket, reformátusok, ugye Szabó Gyula bácsi egy meredes luteránus teológus volt, hát biztos valami ragadt rám, csak nem érdekel, tehát nem volt különös. És jött valaki hozzánk, egy rokon, akinek a fia református teológiára járt, buzdította édesapámat, hogy küldjétek el a teológiára, mert hát oda biztos felveszik. Semmi kedvem nem volt menni, de hát édesapámnak elég határozott volt a tekintélye. Lestem, hogy mikor jön egy alkalom, hogy mégis megmondjam, hogy nem. Láttam én templomot, meg gyülekezeteket, meg ismertem keresztény embereket, és mikor a teológiára kerültem, akkor azzal töltöttem az időmet, hogy leleplezem őket. Hát ezek az emberek csak nyomják a sóder, de nincs mögött semmi. Tehát sok esetben talán nem is volt. Itt mondjuk lelkileg talán a hegyvidéki énekkar és egy-két szolgálatőnek a szolgálata. Deák térre is eljártunk. Elsősorban a kádi püspök ige hirdetése jelentett lelkileg sokat. Valahogy első végén már valamit éreztem, hogy szuplikálni mentünk, akkor itt mondanék neveket. A Pintér Károly, Pintér János, Simon János és a Simonfai Ferencékhez sokszor elmentem. Éreztem, hogy ezek nagyon komolyan veszik, vagy a csóró szegény életükben vidám és boldog emberek voltak. Eltelt az első év, és már a következő évben akartam beszélni Jézusról. Semmit se tudtam majdnem, csak amit éppen másoktól elraktároztam a szívemben. Meg akkor elkezdtem olvasni a Bibliát úgy, hogy nekem mit mond Isten. Ez is egy ajándék volt, hogy Várskisújfalusi gyülekezetnek lelkipásztor évente 3-szor ment Isten tiszteletet tartani, de ezeknek minden vasárnap kellett. És akkor valahogy bekapcsolódtam abba a közösségbe. Olyan is volt, hogy ott töltöttem a Kalácsony szilvesztert, hogy folyamatában legyen szolgálat. Én szerintem az is építi a hitünket, amikor látjuk, hogy embereknek jelent valamit az, hogy beszélünk az evangéliumról.
Ezek szerint akkor a megtérésed egy ilyen folyamat volt, vagy tudsz egy időpontot is említeni, vagy egy eseményt, ami...
Én egy szakaszt tudok említeni. Ha azt kell mondanom, hogy mikortól tudom, hogy hívő vagyok, azt szinte pontosan tudom. Ez megfelele annak, amit megtérésnek neveznek. Nekem ezzel van gondom. Nem volt jó Isten ismeretem, és nem volt jó önismeretem, amikor megtértem. De ez Istent nem zavarta. Hát azt gondolom, hogy az egy komoly dolog, hogy én bizonyos voltam abban, hogy Jézus Isten fia, hogy azért jött a világba, hogy megkeresse az elveszetteket, és hogy elveszett voltam, és engem megtalált. Nekem azzal volt gondom, amikor valaki jött, hogy ekkor és ekkor megtértem, mondtam neki, az nem olyan nagy baj, és most mi van veled? Minden nap bűnbánatra kell jutnunk. Hát nincs olyan, hogy valami ne lenne rossz az életünkben, de abban biztos vagyok. Jézus döntött mellettem. Itt elején igent mondtam.
Az kétségtelen, hogy Isten nem dolgozik kaptafára, tehát nála nincsenek sablonok, és nincs két egyforma megtérés. És valóban van olyan, mint a páli esemény, hogy egyszer csak ugye gyűlölködő lihegés közben Isten szeretete körülveszi, akkor elindult az ő új élete, és akkor egész életünkben.
Abban biztos vagyok, hogy döntést kell hoznunk. Hát az nem kétséges, hogy kell hoznom egy döntést, hogy én ezt akarom, a tied akarok lenni.
De én úgy érzem, hogy az is a Szentlélek munkája, tehát akkor már bennünk dolgozik, és a mi döntésünkben ő már benne van és segít nekünk.
Hát ez így van, nem születhet meg enélkül.
A teológiai évekre visszagondolva, ott mit kaptál, mint pozitív dolgot? Mire emlékszel? Mi hatott rád? Ki hatott rád?
Összességében a legpozitívabb, hogy a Szentírás nagyon olyan a középpontban volt. Különböző hatással voltak rám természetesen, mint talán legtöbbünkre a Prőle óriási hatással volt. Ugye élőhitű keresztény volt, olykor beszélt is róla, főleg az Új Szövetséggel kapcsolatban mondta, hogy minden szava úgy igaz, ahogy le van írva, tehát azért ezek olyan fontos dolgok. És a Nagy Gyulának a dogmatikát meg etikát tanított, azt tudtam, hogy a feleségével együtt naponként imádkoznak, hogy komoly hívő keresztények, mikor püspököm lett, akkor is azért sok komoly beszélgetésem volt vele, meg leveleztünk egymással. A gyakorlati teológiát akkor kezdte a Gróth Gyula, amikor mi kezdtük a teológiát. Ő egy nagyon jó természetű ember volt, egy vidám, és a tanáraink mind fogadtak az otthonukba őket, tehát ezek olyan nagy megtiszteltetést is jelentettek.
Hadd kérdezzem meg, hogy Luther mit jelent a te hitéletedben?
Elsősorban, hogy mindent az ügy mögé tud helyezni. Most neki ugye az volt az ügye, hogy végigvigye a Biblia fordítást, és végigvigye a reformációt. Nyilván nem ez az én életemben, hogy mit csináljak, de hogyha mi az én lelkipásztori feladatom, azt szeretném minél teljesebben elvégezni. Tehát nekem a legfontosabb az, hogy az emberek üdvözüljenek. Tehát ha Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, akkor beszélni kell nekik az igazságról, mert különben nem fognak üdvözülni. Mikor Jézus azt mondja Máté 6:33-ban, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, ide is előre veszem, akkor azt igazságot kell képviselni ahhoz, hogy beléphessenek az Isten országába. A megtérésemhez, ha visszakanyarodok, azt tudom mondani, hogy azóta tudom, hogy Jézus élete benne van az én életemben. Aztán nem volt kétséges számomra, hogy nem édesapám döntött, hogy a teológiára menjek. Az Isten döntése volt, Jézus döntése.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének, oldalmazónknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek. Add, hogy meglássuk a világosságot, te szent ígézet, az
én téged 1980 körül ismertelek meg, ahogy te is többször visszamentél egy helyre, Nyíregyházára én is többször visszamentem, diakoniai gyakorlatra, gyülekezeti gyakorlatra, szuplikáció szolgálatra, és arra emlékszem, hogy rámutattak egy házra, hogy ott most éppen Bozorádi Zoltán evangélizál. Tehát ez egy rendszeres alkalom volt, hogy fiatalokkal foglalkoztál. Ha jól tudom, ez még valahogy a Túróci püspök úrnak a öröksége volt, amit ilyen értelemben átvettél. Kérlek szépen, hogy beszélj erről a szolgálatról, illetőleg most már egy kicsit a nyíregyházi gyülekezeti szolgálatról, hogy akár csak a szocialista időben hogy ment ez a dolog, a misszió, az evangelizáció, a fiatalokkal való foglalkozás?
Annyit még, hogy Jutka feleségem szintén lelkész, a teológián ismerkedtünk meg, és amikor az első gyerekünk úgy volt, hogy meg lesz, akkor ugye ő neki megszűnt a szolgálati viszonya. Viszonylag hamar Őri Magyarországra kerültünk, majdnem 10 évet töltöttünk Őri Magyarországon. Az egy nagyon jó hely volt számunkra. És talán még sokat jelentett számunkra a miskolci káplánság Fabinyi Tibor mellett. Ő vallott magáról, hogy ő pietista. Sokat jelentett, egyáltalán egy keresztény családnak a léte, ahogy ők akkor működtek. És utána Celldömölkön voltunk néhány hónapig a Józsa Marci bácsinak a pasztori szolgálata. Az egy iskola volt, és amikor Nyíregyházára kerültünk, mind a kettő munkájára szükség volt, Csizmazia Sándor volt az igazgató lelkész, 84-ben ment fel, a Budai Szeretet Otthonok igazgatója lett, utána én lettem az igazgató lelkész, és ez a hétfői óra is úgy maradt rám, és valahogy, ahogy megjelentünk Jutkával, meg a 4 gyerekünkkel, megindultak az emberek, és nem tudom én, hát 80-an, vagy még többen is ott voltak hétről hétre, és valóban voltak fiatalok is, általában még középkorú társaság is, nem gyűjtöttük őket. Tehát ez a Szentlélek munkája volt. Lelkesen jöttünk Őri Magyarországról, hogy de jó, hát itt biztos fantasztikus gyerekmunka van, milyen jó lesz a gyerekeinknek, és nagyon szolid gyerekmunka volt. Mindjárt mondta a Sándor, hogy na, Jutka ezt csinálja, én meg tervezem meg az ifjúságit. Megjelent 3 lány, és következő szombaton nem jött csak 2, utána csak 1 abból, de hozott magával 2. Minden este letérdeltünk és imádkoztunk, hogy Uram, ebben a városban annyi fiatal van, neked minden lehetséges. Kinkeservesen, akkor eljött egy Sándor József nevű fiatalember, aki gitározni is tudott, és egyszer csak 50-valahány fix nevem volt, akiket leírtunk, hogy el ne feledkezzünk, értük imádkozni minden héten egyszer mindenkiért. Ez óriási nagy volt, de Isten nem engedte meg, hogy elbizakodjunk. És hát persze a sok ezerhez képest ez semmi, de Nyíregyházán egy felekezetben sem volt ifjúsági óra. Minden ifi órát egy áhítat valamelyik fiatal fejezetben. Abból a 50 fölötti létszámból, abból mindig legalább 20-25 olyan volt, akire nyugodtan rá lehetett bízni, hogy kérdesse az igét. Közel a Szovjetunióhoz, meg az egésznek a lelki levegőjében éreztünk egy bizonyos nyomást. Ugyanakkor mindig imádkoztam, akármilyen egyházidegen közösségbe mentem, mert tudtam, hogy abban van erő, és Isten nagy szeretetet adott nekem.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a lelkészi szolgálat ugye nagyon sokféle, sok mindennel kell foglalkozni. Említetted az Emmausi gyülekezet lényegében önállósodását, úgy tudom, hogy ott akkor egy szeretet otthont is szerveztetek, tehát sokféle szolgálatod volt, esperes voltál, püspök helyettes, mindenféle komoly megbízatásod volt. Mi volt az a terület, ami olyan szíved szerint való?
Én még a temetést is szerettem. Tehát az ige hirdetést nagyon. Az ige hirdetéssel egyenrangú számomra a pásztorolás.
Tanúság tételedből nálam az csapódik le, hogy Istentől kegyelmi ajándékot kaptál, kaphattál az ige hirdetés szolgálatára, a lelki gondozásra, ezek nagyon nagy örömöt jelentenek. Mi volt az, ami terhelt téged? Mi volt az, ami nyomasztott az elmúlt évtizedekben?
Mindenféle hír ment rólam, amik abszolút közel se, gondolatban sem igazak. Ugyanakkor voltak emberek, akik szívesen jöttek, hogy panaszkodjanak. És mondjuk ezek az emberek el is maradt tőlünk, akikkel olyan beszélgetésben nem voltam hajlandó menni, ami bárkinek inkább kibeszélése, mint valaminek a megoldása. Nehéz helyzetek azok, amikor az egyenetlenség. Nem akarom azt mondani, hogy soha gondolatban sincs az emberben olyan, hogy szeretne jó ige hirdető lenni, szeretne jó lelki gondozó lenni, szeretne jó gyülekezeti vezető lenni, jól irányítani a presbitériumot. Tulajdonképpen háromszor vagy négyszer választottak igazgatólelkészté, és akkor is úgy éreztem, hogy most ezt semmiképpen nem vállalom tovább. A feleségemet is kérdezték többször, ő azt mondta, hogy ő biztos, hogy nem akar igazgató lelkészséget csinálni. Én szerintem ez jó döntés volt, az enyém is jó döntés volt, hogy nem tovább. De azt is gondolom, hogy ha valamilyen munka nem az enyém, attól kezdve a felelősség se az enyém. Én szívvel, lélekkel ott vagyok, vagy semmit nem teszek keresztbe, de mint amikor még a Csizmazia Sándor alatt egy másik körzet lett, hát ott építettünk egy gyülekezeti házat a semmiből, ott született majdnem azt mondom, 4-5 emberből egy olyan gyülekezet, hogy 40-50-en jártak, ahol a gyülekezeti tag befejezte a dohány termelését, hogy az nem Istennek tetsző, és gyerekmunkát vállalt, és végzett ott abban a gyülekezetben, tehát azt mondanám, hogy amikor ilyen eredményes egy munka, ahhoz nekünk semmi közünk nincs. Mert ha tényleg hisznek azok az emberek, azt én nem tudom elvégezni, hogy higgyenek.
Hogyha most például meghívnának téged esetleg a teológiára, és az összes hallgatónak, vagy azoknak, akikből lelkész lesz, beszélhetnél, mit helyeznél a szívükre? Mit tanácsolsz te egy fiatalembernek, aki akár kezdő lelkész? Mire figyeljen oda?
Én vállalom, hogy pietista vagyok. A Jézushoz fűződő nagyon erős kapcsolat, tehát a személyes ima élet és Istenre figyelő életet tartalám legfontosabbnak. Nincs kis bűn és nagy bűn, de hát azért hogy ne. Az, hogy gondolok rá, vagy engedem, hogy mélyre hatoljon a szívembe, azért ott óriási különbség van súlyban. És amikor embereknek az életén látom, hogy ők már elkaphatók, mert elkapta őket az ördög, pedig még különösebb nem történt, akkor jelei vannak ennek. De a teológián tartanék előadást, azt azért mégis elmondanám, hogy az nélkülözhetetlen, hogy egy lelkész elkészüljön abból, milyen irányzatok vannak, amik a teológia tudományában léteznek. És azt is látom, hogy ha egy mondjuk pietista vagy hitvalló lelkész nyitott bicskával megy be egy közösségbe, akkor nem Jézust képviseli. Az biztos, hogy nem, nincs Isten szerint. Én nekem pontosan azt kell képviselni, mitől nekem békességem van. Miután az életemben annyi sokat láttam Istennek a munkáját. Isten olyan dolgokat csinál, ami gyógyít és erőt ad ahhoz, hogy na, hát nem maradt egyedül.
80 éves vagy, nagy dolog, hogy lábon vagy, átvészelted a Covidot is, és élig szolgálatod van. Mégis nyilván gondolsz arra, hogy kilépünk ebből a földi életből. Hogyan gondolsz erre, hogy neked is meg kell állni majd a Krisztus előtt, illetőleg aki hallgat minket, azoknak is mit tudnál mondani, hogy hogyan készüljünk a kilépésre, az elmenetelre?
Én soha nem gondoltam, hogy 80 éves leszek. És tavaly volt szívinfarktusom, volt belgyógyászati műtétem 6 órás, volt korábban egy szívműtétem, az is 6 órás volt, 2-szer stentet ültettek be. Hát igazából én abszolút kész voltam arra, hogy ott maradok. Akkori szobatársaim látták, hogy mennyire szabad vagyok, hogy mi fog történni. Itt ez csak azért van, mert a családom is imádkozó család, Istenre figyelő család, és mindig ott tartak szolgálat mögött, és a betegségeim mögött is. Ez azt jelenti, hogy én, amikor a infarktussal bevittek tavaly a kórházba, nem gondoltam abba, hogy egyáltalán odaérünk a kórházba. Jézusnak az ígéretére hagyatkozom, és azt gondolom, hogy eddig nem kételkedtem abban, ezután sem kételkedhetek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Van erről nekem egy hasonlatom, egy képem, amit egyszer egy édesanyának mondtam el, amikor egy gyereket kereszteltük. Mi is ez a keresztség, hogy az újjászületés fürdője, de valamikor egyszer el kell jönni annak, amikor tényleg tudatosan tud dönteni. És kérdeztem az édesanyától, hogy mondja meg nekem, hogy végül is ki vigyázott erre a gyerekre, mielőtt megszületett? Hát én. Ki oltalmazta kívülről? Hát én. Kinek az élete ment át rajta? Az enyém, az én életem, az én vérem. Nem mondom neked, erről van szó. Még itt élünk is, az Úr a mi oltalmunk és erősségünk. Jézus élete van bennünk. Tehát amikor ez befejeződik, ez az élet nem múlik el, amit Jézustól kapunk. És ez azt jelenti, hogy a mi beszületésünk az Isten országában, amikor már nincs kísértés, ebből az életből nem marad semmi, akkor majd, amikor jónak látja az Úr, én ezekkel nem foglalkozom, hogy itt valamit kiszámoljunk, akkor, amikor színről színre látjuk őt, akkor ez egy boldogság. Itt is az. Ott meg lemarad minden nyüge az életnek.